Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úre mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a 84. Zsoltár 2-tól 5-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a 84. Zsoltárból a 2. verstől az 5. versig olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mi szerelmetesek a te hajlékai seregeknek, Ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiaid helyeztesse a te oltáraidnál. Ó seregeknek, Ura, én királyom, én Istenem! Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Szela. Eddig Istennek ír a Biblia. Szeretett testvéreim, ha gyakran beszélnének úgy egymással és egymásról a házastársak, ahogy hallhattuk azt az énekek énekéből, valószínűleg szerelmesebben dobogna a szív, több lenne a mosoly, és mélyebb az érzelem. Olyan világban élünk, amikor elszakadtunk a tiszta beszédtől. És ez a világ szeretne elszakítani bennünket a tiszta szerelmi beszédtől is. És elszoktat a lelki szerelemtől. Origenész, a nagy egyházatya, aki Krisztus után a 2. század végén 184-ben született, és az elsők közül való, aki az énekek énekéhez mindmáig ránk maradt írásbeli magyarázatot fűzött, olyan gyönyörűen beszél erről a kettő szerelemről. Azt mondja, ahogyan létezik testi szerelem, amit a költők vágynak is neveznek, és aki e szerint szeret, az testben nemz, ugyanúgy létezik valami fajta szellemi szerelem is, és az a bizonyos belső ember szerint szeret, és általa szerelemben nemz. Vagy hogy érthetőbben mondjam, ha valaki még a földi dolgok képmását viseli, a külső ember szerint, az a földi vágy és földi szerelem szerint cselekszik. Aki viszont az égi dolgok képmását viseli a belső ember szerint, az az égi vágy és égi szerelem szerint cselekszik. A lélek pedig akkor cselekszik az égi vágy és égi szerelem szerint, ha miután megpillantotta, milyen gyönyörű és csodálatos az Isten igéje, szerelemre lobban szépsége iránt, és elfogadja tőle, mint egy a szerelem nyílát és sebét. Ez az ige ugyanis a láthatatlan Isten képe és dicsősége, az egész teremtés első szülöttje, akiben minden teremtetett, ami az égben van, ami a földön, legyen bár látható vagy láthatatlan. Ha valaki tehát képes fogékony elmével elképzelni és átgondolni mindannak a díszét és pompáját, ami ő benne megalkottatott, akkor a világ szépségétől lenyűgözve és nagyszerű pompájától, ahogy a próféta mondja, mint valami csodálatos dárdától szíven találva, fogadja majd el tőle az üdvöt adó sebet, és az iránta való szerelem boldog tüzében fog égni. Erről vall a zsoltáros, akit Origenészt idézve szíven találja a lelki szerelem dárdája, mikor ilyesmit olvasunk, hogy mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregek Ura, kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Ahol Isten van, Ez az első, ami jön felénk üzenetként a Zsoltárból. A templom az a vágyódás helye a hívő embernek az életében. A Zsoltáros számára egyértelműen. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, ó seregeknek, Ura! Vágyódik a testem és a lelkem is az élő Istenhez, hogy együtt legyen vele. Szép-e a templom? Turisták számára mindig esztétikai kérdés. Bemennek, kívülálló ember megnézi, és a maga érzéki, avagy kultúrtörténeti beágyazottságához mérsékelten megfogalmazza a maga véleményét. De testvéreim, mikor az Isten előtt álló ember val erről, akkor nem csak azt mondja, hogy szép ez a templom, hanem több annál. Mert, hogy a költőt idézzem, csodálni lehet a dómok csúcsos tornyait. De az igazi hajlék ott van, ahol az ember testében és lelkében együtt van az élő Istennel. Nem attól szép csupán az Isten háza, hogy külső esztétikai ismérveiben miként jelenik meg, természetesen az is fontos. Sokkal inkább, hogy az a hely, vajon az a helye, ahol megterünk Isten szerelemmel. Hogy teljes legyen az élet. Mert az életet, testvéreim, különösen most a 21. század elején a világ űzi, préseli. Pontosan azt a szépséget, azt a finomságot nyomja el a világnak embertelensége, amelyben az ember oly szívesen pihenne meg. És itt az ige, az Isten jelenléte ebben a templomi csendben lehet, hogy nem tesz nagy csodát, de mégis megsimítja az embernek a szívét, megsimítja az embernek a lelkét. A lélek úgy suhan át, mint forróságban az enyhet adó szellő az embernek az életén, és eljönni a templomba is, itt lenni, nem mindig nagy lelki élményeket jelent csupán, hanem néha azt a csendet, amikor ott vagyunk az Isten előtt. Amikor az ember bele tud, bele mer feledkezni abba a gondtalanságba, abba a gyönyörű gondtalanságba, amibe a szerelemben is bele szokott feledkezni, és elfelejti a világnak minden nyomorúságát és minden szomorúságát. Mert amikor az élet megtelik szerelemmel, testvéreim, akkor nem tenni kell, hanem ebben a szerelemben benne lenni kell. Azok az emberek futnak, ugye ma ismerjük, hogy az emberek keresik a boldogságokat. Futnak a boldogság után, mert nincs mibe beletátorodni. Azért keresik, mert valami nagy hiány van, ez teljesen más, mint a szerelem. Egy nagy hiányérzet űzi az embert, és azt gondolja, hogy valahol máshol találja meg ezt a boldogságot, azt az örömet, amit az Isten pedig felkínál, amiért kinyitja a templom ajtókat vasárnapról vasárnapra, hogy megteljen az élet igazi csenddel, igazi szerelemmel, hogy belül önmagára találjon az ember, és átadja magát a tiszta, az Isten szerinti érzésnek. Ma, ahogy említettem, rohanunk, emberek hajtják a boldogságot, keresik annak kulcsát, holott a legnagyobb szerelem itt van, mely fölötte van minden emberi érzésnek, melybe csak bele kellene tántorodni, talán egy vasárnap délelőtt órájáig bele kellene tántorodni egy esti imádság csöngyében. És ott kellene lenni, vágyódva vágyni arra, hogy újra jöjjön az óra, az alkalom, hogy az a ház, mely az Isten szeretetnek, Isten szerelemnek a háza, újra a testnek és a léleknek is otthona legyen. A zsoltárosnak a vágyódása és emésztődése éppen abból fakad, hogy ő nem lehet mindig benne, hanem az élet valósága kiveszi nagyon sokszor ebből, de sohasem tudja megfosztani őt az Isten szerelemtől. És ez a vágyódás szépé teszi a beteljesülésre váró időt is a hívő embernek az életében. Mert tudja a Krisztus népe, hogy majd eljön a megváltó. Ha szükséges, az élet mindennapjaiban áll mellénk, de ott áll mindig az életünk végén és vár, hogy átvigyen abba az országba, amelyet vére hullásával szerzett mindazoknak, akik az övéi. Éppen ezért, testvéreim, a keresztény ember, az Istenben élő embernek az élete sohasem céltalan, mert vágya az, hogy egyesüljön az ő urával, akiből kiszakadt a teremtés hajnalán. Ez a belső vágy, amelyet a középkori misztika, aztán pontosan egy kicsit az énekek énekére hajazva, olyan gyönyörűen hozott el és engedett megélni, ha valaki Clairvaux Saint Bernardnak az írásait vagy prédikációit olvassa, gyönyörűek ezek. Mert az Isten háza utáni vágy, az Isten jelenléte utáni vágy, és ez a második, ami itt van, testvéreim, ebben az igében, az mindig megadja az otthonosság érzését a keresztény ember számára. Testvéreim, talán átéltétek ti is sokszor, amikor elmentetek attól a helytől, ahol kedves volt maga az épület, valamiért, talán mert ott kereszteltek titeket, talán mert ott születtetek, talán mert mikor hazamentek, lehet, hogy az egy kis falusi templom, vagy egy nagyvárosi templom, hogy az az otthon, és aztán mégis az ember az élet rendjén távol kerülve ezektől az épületektől, valahol keresi a rohanó világban lelkének helyét, és megtalálja egy másik helyen, amely nem biztos, hogy külsőségében ugyanolyan, mint amit odahagyott az ember földi létében valahol, de belül ugyanazt a gyönyörűséget hozza vissza, hogy Gyökösi Endre, a nagy ige hirdető mondta egyik alkalommal, egy református ember számára lehet, hogy átköltözik az ország egyik feléből a másik felébe, vagy akár egy ország határon túlra is, mikor belép egy templomba, lehet, hogy minden ismeretlen, csak az a palástos lelkész, aki bejön, olyan, mint otthon. Mert azonosság van. Mert megszólal valahol mélyen. Mégiscsak az a nagy belső szerelem, az az Isten szeretet, ahol a rohanó világban, az élet gyűrődéseiben az ember megtapasztalja az otthonosság érzését. Így mondják ma a szociológusok, hogy egy elidegenedett világban élünk. Ezért vágyunk az otthonra, az otthonosság érzésére. És ezért gyönyörű az a hely, amely az Isten jelenlétének helye a keresztény ember életében. Mert ha sehol sem, de azon az egyetlen helyen, ahol az ember becsukhatja a szemét, ahol megszólalnak a zsoltárok, ahol elhangzik a gyermekkorunktól megtanult és mélyen belénk vésődött imádság, annak szavai lehet, hogy néha gépiesen pörögnek, de mégis otthonosan csengenek vissza a fülünkbe. Ott otthonra talál az élet. Olyan gyönyörű az a kép, ami itt van a 84. Zsoltárban. Amikor belép a zsoltáros a jeruzsálemi nagy templomba, azt mondja, hogy a veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezteti a te oltáraidnál, ó seregek ura. Valahol messziről jön, ugye a zsidó embernek kötelessége volt évente legalább egyszer, de többnyire háromszor felmentek, egyszer a hálaadásra, kétszer pedig a úgynevezett sátoros ünnepekre a jeruzsálemi templomba. Bemegy oda, ez a messziről jött, ki tudja hány 10 kilométer gyalog maga mögött hagyott ember. Felnézés az oltár fölött, meglátja a fecskének a fészkét, aki otthonra talált az Isten hajlékában. Még az is. Mindennek van helye a te oltáraidnál. Úgy szeretnék otthon lenni, micsoda gyönyörű kép ez. Nálad, Istenem, ahogy ez a madár mindenestől, fészkével, utódaival, reménységével, egész életével ott van minden nap a te közelségedben. Mert ő ott épített helyet, lakhelyet magának, és onnan küldi ki fiókáit majd a jövendőbe az Isten oltáráról. Az áldozat helye az oltár, az, ahol az Isten megmutatta, hogy mit tett az ő népéért, mit tett az övéiért. Nekünk megmutatta a legnagyobb áldozatban, amikor egyetlen fiát, az ártatlant odaadta a Golgotai kereszten, ami bűneinkért, hogy megszabadulhassunk ezektől a bűnöktől, és Istenhez jussunk. Igen, Isten ezt tette, érted? És ma újra tanulni lehetünk itt az Úr szent asztalánál, egy kisgyermeknek az életében. Isten ezt tette, érted, Krisztusban? Odaáldozta az ő fiát. Valahányszor eljövünk ide, hogy a megtöretett kenyérből legyünk, és a pohárból igyunk. Mindig szembesülünk. Az Isten ezt tette, érted? Engedte meghalni a fiát, és szenvedni a te bűneidért a Golgotai kereszten, hogy ne te szenvedj így. Erről az oltárról van út ki az életbe, a hétköznapokba is, van út a jövendőbe. Ebben a legnagyobb áldozatban, mert nem magunkra és a mi képességeinkre és lehetőségeinkre, hanem Krisztusra építhetjük a jövőt. És még valami van benne, testvéreim, ebben az igében, így a vége felé szeretném ezt is kiemelni, egy jó értelembe vett szent irigység is megszólal ebben a zsoltárban. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldogok, akik minden nap benne élnek ebben a szeretetben. És ők a világ bolondjai. És mégis az Isten választottai. A zsoltár számára boldogság, ha évente háromszor ott lehet ebben. És ő azt mondja, azok az igazán boldogok, akik minden nap benne vannak ebben az Isten szerelemben. Szent irigység. És ki tudja, hányszor néz a világ egy-egy olyan életre, amelyik nem a világra és annak lehetetlenségére, hanem az élő Krisztusra, és benne a reménységre néz. És kívülről talán vágyakozva, szent irigységgel mondják el, boldogok, akiknek van olyan hitük, hogy egész életüket, létüket, családjukat, gyermekeiket, személyes életüket rámerjék bízni az élő Istenre. Boldog, aki bátor élni ebben az Isten szeretetben, abban, amit Isten megmutatott. Testvéreim, próbáljatok meg így élni. Nézzétek ezt a hajlékot, és valahányszor nézitek, ne csak annak esztétikumát lássátok, hanem hogy ez a hajlék, ez a templom több annál, mint külső. Ez az Isten szerelem helye, ahová jó bejönni hetente egy délelőttön, egy vasárnapi Isten tiszteletre. ahová jó bejönni, hogy megnyugodjon a lélek, hogy visszakerüljenek az értékek az életünkben a jó helyükre. Boldog, akinek van egy órája, vagy két órája, egy napja a csendességre, a belső tisztánlátásra, a lelki békesség megtalálására. Mert néha ez a Isten előtti lét egy órája is elég erre. S ha ez elég, mennyivel inkább boldog az, aki minden nap benne él gondjával, bajával ebben az Isten jelenlétben. Mert testvéreim, az Isten szeretet, vagy az Isten szerelem nem ment meg bennünket az élet kihívásaitól. Ugyanúgy jönnek a hívő ember életében is nehézségek, netán krízis helyzetek. Az Isten nem megszabadít ezektől, hanem megsegít, és lelki erőt ad, hogy át tudjunk menni ezeken, és újra megtaláljuk az ő szerelmében a másik iránti szeretetnek gyönyörűségét, lehetőségét. Menjetek el, s ha majd kérdeznek, hogy milyen a templom, valljatok úgy, ahogy ez a zsoltáros. Mély szerelmetesek a te hajlékaid, seregek ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, és dicsérnek téged szüntelen. Amen. Istenünk, mennyei jó atyánk! Meglepődünk azon, hogy te nem mindig a szomorúságainkban vagy csupán jelen, ahogy belénk ívódik talán, vagy ívódott évtizedeken keresztül a kép, hogy te csak a nyomorúságainknak vagy az Istene. Nem. Te az életünknek, az örömeinknek, a szerelmünknek, a testi és lelki teljességünknek is az Istene vagy. Mert te azért jöttél, hogy örömet hozz. Hogy megmutasd, hogy minden jó ajándék felülről való az életünkben, és fölemelj bennünket, hogy ráébredjünk életünknek igazi kincseire, arra a gyönyörűségre, hogy milyen áldás az, hogy mi gyermekeid lehetünk. Hogy nekünk van egy más látásra lehetőség, mint amit a világból hozunk. Vesd el tőlünk azt a látást, mikor az egyháznak, a te népednek csak a nyomorúságát látjuk és számoljuk mindig elő. Rossz az a kapcsolat, ahol mindig a másikban csak a hibát látjuk. És mindig azt olvassuk a fejére. Olyan jó lenne végre megnyílni az ég felé a szemeknek, és látnánk azt a gyönyörűséget, és mernénk elmondani, ami a te néped között jelen van, ami a mi gyülekezeti közösségünkben jelen van, ami azoknak az életében jelen van, akik eljönnek ide alkalomról alkalomra. Ó, nyisd meg a szemeket a szépre és a jóra, a szentre, a boldogságra. Jöjj el mi közénk, taníts meg bennünket, másként látni önmagunkat, másként látni egyházunkat, másként látni az életünket. És örvendezni mindazon az ajándékon, amit nekünk adtál. Hadd adjunk hálát most mindenek előtt. Földi társainkért, házastársunkért, férjünkért, feleségünkért. Hadd adjunk hálát neked gyermekeinkért, akik velünk vannak. Mert ők, akik leginkább megosztják velünk életük teljességét. Áldott légy, hogy oly sok szépet megmutattál bennük, és megmutattad bennük a te hozzád vezető utat is, hiszen velük együtt állunk örömben és néha próbatételekben is előtted. Áldunk és magasztalunk a te egyházadért, amelyik jelen van. Azért az egyházért, amelyben megszólal az ige tisztán és elegyiketlenül, és megszólaltatja közöttünk az isteni gyönyörűséget. De imádkozom most különösen egy családért, aki a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt, búcsúzott. De aki hallotta a vigasztalás igéjét és reménységét, légy velük, áld meg őket, gyógyíts szívük fájdalmát, ajándékozd meg őket az örök élet reménységével, a földi mulandóságban is. Különösen imádkozunk hozzád egy beteg testvérünkért, ki közülünk való, aki küszködik, mindazzal, ami előtte van, talán ismeri és tudja is annak végét. Juttasd előtt az örök élet reménységére és bizonyosságára, hogyha e földi sátorházunk itt a földön elbomol, örökké való hajlékunk van nekünk a mennyei atyánál. De minden betegért imádkozunk, és minden betegnek hozzátartozójáért, elesettekért, özvegyekért, árvákért, reménytelenekért, összetört szívűekért, bizonytalan, lelkű embertársainkért. És azért is, hogy ma adj nekünk örömet, mikor egy új életet hozunk eléd. Hallgass meg mindazt, amit csöndben eléd teszünk, és fogadd el fiadért Jézus Krisztusért. Amen.